Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Az 51. Zsoltárból olvassuk Isten igéjét. Az éneklőmesternek, Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Íme te igazságban gyönyörködsz, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engemet a vérontástól, ó Isten, szabadításom Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szám a te dicséretedet, mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködsz. Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te meg. Tégy jól a te kegyelmedből Sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak neked túlkokkal. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy vasárnap lehet újra. Hogy újra itt lehetünk a templomban, a gyülekezetben, együtt dicsérhetünk és magasztalhatunk téged, minden irgalomnak és kegyelemnek forrását. Köszönjük néked azt a gondviselő jóságot, amivel az elmúlt héten is velünk voltál. Egyénenként is tapasztaltuk családjainkban is, gyülekezetünkben is, országunkban is. Köszönjük néked gondviselő szereteted, meg annyi jelét, hiszen mindenünk megvolt, és nem ért bennünket olyan baj, veszedelem, ami tragikus lenne. Köszönjük néked, hogy téged hálával dicsérhetünk ezért a meg nem érdemelt gondviselő szeretetedért. És köszönjük néked azt, hogy van megváltó szereteted is. És erre különösképpen is emlékezhetünk ma, hiszen Jézusunk feltámadása napja van. Köszönjük, Úr Jézusunk, hogy te élsz. Te élsz, aki előbb meghaltál volt értünk a kereszten. Meghaltál a te népedért, mindazokért, akiket neked adott az Atya. Odaadta drága véredet, életedet, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Köszönjük, hogy élő megváltónk vagy, akinek kezébe van minden hatalom mennyen és földön. Leborulunk most előtted is, és valljuk csodálatos uralmadat, szeretetedet, hűségedet, hatalmadat, jóságodat. Köszönjük néked, hogy szent lelked által itt vagy közöttünk. Köszönjük néked, hogy munkálkodsz a szívünkbe, munkálkodsz az életünkbe. Kérünk, hogy hadd ne álljunk ellen ennek a munkának. Hadd kérjünk, hogy lelked győzzelem minden értetlenségünket, sötétségünket, keménységünket. Hódítsd meg általa a szívünket magadnak. Kérünk téged, hogy légy így közöttünk, hatalmas Istenünk, áld meg ezt a gyülekezetet, és mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek a te gyermekeid, hogy dicsérjenek és magasztaljanak téged. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetésre készülve a 239. énekünk első versét. 239. énekünk első versét, ami így kezdődik. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem! Az 51. Zsoltárunk első 4 versét olvassuk. Az éneklő mesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, miután Bécsabéval vétkezett. Könyörű rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságod sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engemet az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, múlt vasárnap is ezzel a Zsoltárral foglalkoztunk, ahogy emlékezhettek rá. Megvizsgáltuk-e Zsoltárnak a keletkezési körülményeit. Most azt ígértem, hogy folytatni fogjuk, és hát egy kicsit folytassuk is ennek a Zsoltárnak a szemrevételezését, és engedjük, hogy az Úr tanítson általa bennünket. Hogyha megkérdezném a testvéreket, hogy milyenek a mai világnak a legnagyobb problémája, akkor biztos sok mindent föl tudnátok sorolni. Elég sok bajt, veszedelmet látunk magunk körül, és hát egyik sötétebb, mint a másik, és kicsit félelemmel töltenek el bennünket ezek a dolgok. Gondolhatunk akár járványokra, itt volt ez a Covid, ahhoz hasonló járványok bármikor kialakulhatnak, vagy állandóan emlegetik a harmadik világháborút. Rémítenek bennünket mindenféle betegségek, gyógyíthatatlan kórságok, amiket hát elkaphatunk. Klímakatasztrófáról elmélkednek sokan. És hát egyáltalán mindegyikünkre leselkedik, és akármikor utolérhet bennünket a halál. Szóval elég sok veszedelem van a tarsolyunkba, de valójában ez a Zsoltár a legeslegnagyobb veszedelemre irányítja rá a figyelmünket. Mert a legeslegnagyobb veszedelem nem a felsoroltak, vagy éppen fel nem soroltak, hanem a legnagyobb veszedelem, ami leselkedik reánk, ami igazán aggodalommal kellene, hogy eltöltsen bennünket, az az Istennek a haragja és a kárhozat, ami a bűneink miatt leselkedik reánk. És valahogy ez a Zsoltár odavisz bennünket ehhez a problémához. Dávid úgy kézen fog bennünket, és azt mondja nekünk, hogy hát gyertek velem együtt az ima szobátokba, vagy az ima kamrácskátokba, és gondoljátok át Isten előtt ezt a dolgot, és beszéljétek meg vele a bűneiteknek a kérdését, az ő haragjának, az ő ítéletének, büntetésének a kérdését. és ne intézzétek el ezt az ügyet oly gyorsan, és ne lépjetek túl rajta oly könnyedén, mint ahogy talán megtettétek eddig. Igen, nem is csak Dávid fogja meg a kezünket, hanem igazából általa a Szentlélek visz be bennünket egy ilyen csöndességbe, és úgy elgondolkoztat bennünket a bűnnek a problémáján, a bűneinknek a problémáján. És hogy Isten hogy viszonyul ezek miatt hozzánk, és mi van rajtunk, mi vár ránk, milyen tragikus helyzetben vagyunk mi tulajdonképpen. Mondhatjuk így nyugodtan, hogy a fogantatásunktól kezdve. Szóval ezt a Zsoltárt nézzük egy kicsit közelebbről, és ebben mélyülünk bele, ami a valódi legnagyobb problémához visz bennünket közel, amivel csak szembenézhet bárki ezen a földön. A többi dolgok azok eltörpülnek emellett, az ügy mellett. Na hát nézzük akkor most egy kicsit, ahogy említettem, közelebbről ezt a Zsoltárt, és nézzük meg először is, hogy Dávid kihez imádkozik. Ugye ennyit mond a Héber szöveg szerint, hogy Isten. Nincs ott ez az Istenem. Nem az Istenem. Isten. Így szólítja meg. Nyilván, hogy Dávid tudta, hogy kihez beszél. Tehát számára, amikor ezt a szót kimondta, hogy Isten, akkor nem egy számára ismeretlen valakihez szólt, hanem ahhoz az Istenhez, aki kijelentette magát Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, aki Mózeshez is szólt, és aki kihozta Izraelt egyiptomi rabságából, és bevitte őket Egyiptomból az ígéret földjére, Kánaán földjére. Ő a nagy szabadító, aki megszabadította a népét, ő, aki hatalmasan védelmezte népét, aki magát, Dávidot is királyá tette népe fölött, és mint egy az ő képében kellett volna, hogy kormányozza az Isten népét. Ő maga is átélte, hogy ez az Isten fiatalkora óta a tenyeré hordozta, és királyságában is segítségére volt neki. Először csak egy kis rész volt, amin uralkodhatott Izrael népében, aztán utána az egész ország az övé lett, a hatalmába került. Szóval Isten, Dávid számára az az Isten, aki kijelentette magát, akit ő ismert, akit szeretett is, akiben bízott. És most oda áll ő elé a bűnei problémájával. Igazán nekünk is fontos, hogy tudjuk, hogy ki az, akihez a bűneinkkel jöhetünk. Ez Isten, akihez jöhetünk. Isten, akit mi még jobban ismerhetünk, mint Dávid, mert tudjuk, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, örökkévaló Isten, aki egészen közel jött hozzánk, egészen közénk jött a fiában, Jézusban, mert aki őt látta, az látta az Atyát, aki tanúságot tett végtelen bölcsességéről, hatalmáról és jóságáról, szeretetéről, aki meghalt az ő népéért, a népe érdekében a Golgota keresztjén, hogy népének Istentől bűnbocsánatot, megigazulást szerezzen, örök életet szerezzen, hogy ezeket ingyen ajándékká tegye a benne hívőknek. Ez a Jézus, aki aztán legyőzte a halált, harmadnapra föltámadt, és most ül az Atyaisten jobbján, hogy eljöjjön majd újra, akit együtt a Szentlélekkel és együtt az Atyával imádnak a mennyei lények, az angyal seregek, ehhez a dicsőséges Istenhez fordulhatunk mi is a bűneinkkel. Nem csak, hogy Jézus nevében imádkozhatunk, hanem magához, az Istenhez imádkozhatunk. És Isten számunkra nem egy kitalált valami képmás, vagy nem egy felsőbb erő, vagy egy személytelen eszme, hanem személyes valóság, aki nem ennek a világnak a része, hanem fölötte áll, Szent Isten, aki abszolút makulátlan és tökéletes minden vonásában, és aki azt ígérte nekünk, hogy ha hozzá kiáltunk, akkor felelni fog nekünk, válaszolni fog. Szóval Istenhez szólunk, amikor imádkozunk, Dáviddal együtt, vele együtt imádkozva ezt a zsoltárt is. A második dolog, amire fölhívnám a figyelmeteket a felolvasott alapigénkből, az, hogy Dávid hogyan írja le az ő állapotát, hogyan látja magát, mi az ő adott pillanatban az én képe. Ezt az ő aktuális állapotát három héber fogalommal írja le. Mind a három szó azt jelenti, hogy bűn, vétek. De mégis három kifejezés, a héberben még több kifejezés is van a bűnre, de ez a három, ez nagyon ritkán fordul elő így egymás mellett. Itt egymás mellett áll három különböző kifejezés. És ezzel is kifejezi Dávid, hogy ő az ő állapotát Isten előtt most, akihez beszél, tragikusnak látja. Egyenesen tragikusnak látja. Katasztrofálisnak látja az állapotát. Iszonyú krízisben vagyok. Azt akarja kifejezni. Azért mondja ezt a három szót egymást, mint a három nagy kalapácsütés. Az első szó úgy hangzik, hogy pesa. Azt jelenti a szó maga, hogy bűntény. Ez egy ilyen gyűjtő fogalom, ami összefoglalja a különböző bűncselekményeket. Ilyen jogi szakkifejezés volt, terminus technicus volt, a bíróság előtt tárgyalandó bűncselekmények esetében használták a zsidók. Azt jelenti, hogy tényleg bűncselekmény. Nem emberi törvényeknek a megtörése tulajdonképpen, hanem az Isten törvényének a megtörése, megszegése, amit ugye Isten írásba adott és Mózes által közkincsétett. Mindenki tudta, Dávid is tudta az Isten törvényét. Emlékeztek rá, hogy említettem múlt vasárnap, hogy Isten ezt a törvényt kőtáblákon is odaadta nekik, meg a szívükbe is beleírta az embereknek. Tehát ismerte, és tudta, hogy amikor megkívánja azt, akit nem szabad, az bűn. Mert ott van a 10 parancsolatban már, hogy ne kívánd, ami a te fele barátodé. Aztán utána láttuk, hogy lopott is, ellopta más tulajdonát, másnak a feleségét, hazudozott is, cselt, szőtt. Láttuk azt is, hogy sajnos paráznaságba esett, házasságon kívül szexuális kapcsolatot létesített valakivel, aki nem is az ő felesége volt. Aztán még ráadásul gyilkosságot is elkövetett. Szóval egymás után, mint egy ilyen bűncselekmény sorozat terhelte az ő lelkét. Ez bűncselekményt követtem el. Bűncselekményt. Ez nem játék, amit elkövettem. Ez bűncselekmény sorozat. Isten törvényét megszegtem. A másik kifejezés, amit használ, ez az avon, így hangzik héberül, avon. Ez azt jelenti, hogy Isten adott egy utat valakinek, a törvény az egy út, amin lehet járni. Tehát, hogyha valaki Isten törvénye szerint jár, él, akkor jár az Isten útján. Az avon azt jelenti, hogy elhajlani. Szépen egyre jobban elmenni erről az útról, és elferdíti az ember az útját, ugye félre megy. Eltér, kicsibe kezdődik, de egyre súlyosabbá válik. Pont ezt láttuk egyébként Dávidnál, hogy először csak meglátta azt a nőt, és megkívánta. De aztán utána, ez még csak, hogy így mondjam, egy belső dolog a szívébe történt, de utána milyen cselekedetekhez, meg szavakhoz vezetett ez a konkrét valóságba, a konkrét világba. De elhajlott attól az útról. És ez az avon, ez ráadásul egy tudatos elhajlást jelent, egy tudatos vétkezés tulajdonképpen. Van is, a szóban van egy ilyen mozgás tulajdonképpen, egy ilyen az elhajlásnak a mozgás, amikor az ember elindul egy tévúton, rossz útra megy. Nagyon szemléletes ez a kifejezés. Amit én csináltam, mondja Dávid, én elhajlottam az egyenes útra, az Isten útjáról. Letértem arról. Mindazzal, amit csináltam. Ez nem játék, mert az Isten útját hagytam el. A harmadik szó az úgy hangzik héberül, hogy hatta. Ez a szó az céltévesztést jelent. céltévesztést. Az a kép van a háttérben, hogy ha valaki lő egy nyillal egy céltáblára, akkor nem találja el, még a közepét, nem még a céltáblát se találja el. Abszolút elvéti a célt. Isten azt mondta az embernek, hogy ezt tedd. És a tettünknek pontosan azzal, amit mondott, egybe kell vágnia. Oda kell becsapódni a nyilvesszőnek. És amikor az ember nem azt teszi, amit Isten mond, akkor elvéti a célt. Dávid azt mondja, hogy én elvétettem a célt. Nem azt követtem el, amit az Isten akart. Tehát látjátok, hogy Dávid jól látja, hogy milyen állapotban van. És különböző szavakkal, fogalmakkal írja körül azt a tényállást, hogy ő kicsoda, és milyen katasztrofális helyzetben van Isten előtt. Rádöbbent erre. Nem döbbent rá rögtön azután, hogy ezeket a tetteket elkövette. Emlékezzetek, hogy eltelt egy idő, amikor a bűn és a Nátán prófétának a megjelenése között több hónap telt el. És eddig nem foglalkozott ezzel, hogy ő mit csinált, mit nem csinált. De most, amikor Nátán megjelent és szembesítette őt azzal, amit csinált, akkor most hirtelen, mintha kinyílt volna a szeme, és meglátja, hogy katasztrofális állapotban vagyok Isten előtt. Mindegy, hogy ezt éreztem előbb, vagy nem éreztem, vagy hogy most érzem, vagy most nem érzem, az biztos, hogy ez egy pokoli helyzet, amit itt leír, és amit elmond Istennek, ebben a helyzetben vagyok előtted. Így állok most előtted, Isten. Én Istenem. Ezzel a három fogalommal írja le Dávid azt, ami a modern pszichológia szerint nincs. Mert bűn nincs. Se így, se úgy, se amúgy ilyen nincs. Kollektív bűntelenség van. A pszichológia mondjon, amit akar. Dávid meg a Szentlélek által megérti, hogy ami nincs, az van. Van Pesa is, van Hatta is, van Ávon is, és én ebbe az állapotban vagyok. Jelen pillanatban Isten rám néz, ezt látja, és én ezt megmondom neki, elmondom neki, bevallom neki. Na ez a krízis. Ez a nagy krízis, amiben az ember, nem a klímakrízis, meg a nem tudom én milyen krízisek. Ez a nagy krízis, testvérek. És hogyha megfontoljuk, hogy milyen drága árat kellett fizetnie Jézusnak azért, hogy mi ebből a helyzetből kiszabaduljunk, tudnilik, ha el kellett jönnie a földre és meg kellett halnia, akkor még inkább talán ránk nehezedik ennek az egész dolognak a súlya, mármint ennek a sötétségnek, meg bűntengernek, amit mindnyájan, sajnos mindnyájan elkövettünk. Na hát ebből a helyzetből jön a harmadik dolog, amitre fölhívnám a figyelmeteket a Zsoltárból, hogy mit is kér Dávid ebből a helyzetből? Tehát ebből a mély, tragikus, katasztrofális helyzetéből kéri Istennek a szabadítását, hogy mentse ki őt ebből a helyzetből. Négy szót használ Dávid erre. Mindegyiket érdemes legalább egy picit elővegyük, és oda figyelnünk rá itt a szövegből. Az első azt mondja, könyörülj rajtam. Ez azt jelenti az eredetiben, hogy odafordulni, lehajolni, hajlandóságot mutatni, jó indulatot mutatni valaki iránt, aki azt nem érdemli. Ott állt mondjuk egy uralkodó, egy király, és megjelent előtte a szegény alattvalója, és azt kérte tőle, hogy nem érdemlem, de méltóztassál rám figyelni, odahallgatni arra, amit mondok, és jó indulatúan fogadni az én szavaimat. A Dávid tudja, hát ő maga király volt, de most a királyok királya előtt áll, az Isten előtt áll, a legnagyobb úr előtt áll, és azt kéri, hogy Isten, nézz könyörülettel reám, ebbe a nyomorúságomba. Essen meg rajtam a szíved. Nincs semmi érdemem, amivel ezt ki tudnám csikarni magamnak, vagy ki tudnám kényszeríteni belőled, csak kérem, hogy könyörülj rajtam. És mi is ezt mondhatjuk az Úrnak, testvéreim, hogy könyörüljön rajtam. Könyörülj rajtam, Uram. essen meg a szíved rajta, nem érdemlem meg, de tedd meg, hajolj, hajtsd hozzám a te füleidet, irgalmasan. A másik dolog, amit mond Dávid, hogy töröld el az én bűneim. Egy pergament lapra gondoljatok esetleg, amire fölírhattak dolgokat, és aztán utána azt esetleg ki lehetett onnan törölni. Hát nem nagyon lehetett kitörölni, de mondjuk egy kis füzetkéből manapság már ki lehet könnyen radírozni egy hibás mondatot az iskolába. Valahogy, mintha Istennél lenne egy könyv, amiben van egy könyv, az az ő emlékezete, amiben föl van írva mindaz, amit mi ellene elkövettünk. És most az ő emlékezetéből, az ő könyvéből ezeket a mi vétkeinket, bűneinket, hamisságainkat emberkéz kitörölni nem tudja. Ezt a számítógépen meg tudjuk tenni, hogy lenyomunk egy gombot, azt akkor dillit van, kitöröljük, ami nem kell, de az Isten fejéből nem tudjuk kitörölni semmit. Onnan csak ő tudja kitörölni. És ezt kéri Dávid, hogy töröld el. Töröld el, töröld ki az emlékezetedből mindazt, amit ellened elkövettem. Ezek konkrét dolgok, láttuk. Töröld el. Csak Isten tudja eltörölni a bűnt. Csak Isten tudja eltörölni, megbocsátani a bűnt. A harmadik szó, amit használ Dávid, hogy mos ki engem egészen. Ez az egészen mos ki, ez azt jelenti, hogy teljesen most át a lényemet. A szívemet, a testemet, a lelkemet egészen mossál át engem, és egy négyzetmilliméternyi kis rész se legyen bennem, amit nem mosol át, amit nem tisztítasz meg a te kegyelmed mosószerével. Egészen mos ki. Semmiféle vízzel nem lehet kimosni az ember szívét. A testünket lemoshatjuk, a szívünket, a lelkünket nem tudjuk lemosni a bűneinktől. Egyszerűen nem tudjuk kimosni magunkat. Ezt csak Isten tudja megtenni, és ezért Dávid is tudta, meg mi is tudhatjuk. Ezért kell, mi is kérjük, hogy egészen mos át engem. Hogy egészen tiszta lehessek előtted. És ne legyen semmi, amibe beleakadsz. És a negyedik, az is egy rokon, ezzel azt mondja, hogy tisztíts ki vétkeimből. Ez is a tisztogatásnak a képét hordozza ez a negyedik szó, negyedik imperatívus. Ezek felszólítások. Mindegyik felszólítások Istenhez, hogy könyörülj rajtam. Mosd meg engem egészen, tisztíts meg engem egészen. Töröld el az én vétkeimet. Felhívja, felszólítja az Urat erre, hogy így tegye őt alkalmassá arra, hogy újra vele kapcsolatba legyen. Dávid fölfogta azt, hogy ezek az ő bűnei, amiket így és így és így jelzett, vagy fogalmazott meg, ezek őt elválasztják Istentől. Nem csak arról van szó, hogy ezek őt magát belülről tönkreteszik, mert tönkretették Dávidot is. Nem csak arról van szó, hogy ezek a bűnök tönkreteszik az emberi kapcsolatait is, mert azt is tönkretette. De a legtragikusabb, hogy az Istennel való kapcsolatát vágja el a bűn. És most, amikor kéri Istentől a felsorolt dolgokat, akkor azért kéri, hogy újra Istennel lehessen közösségbe, békességbe. Tedd meg ezt, hogy újra közösségbe lehessek veled. Nagyon fontos ebbe a bocsánatkérésbe még az, hogy számára a bűnei teljes mértékben személyesek. Oda, mindegyiknél ott van, hogy az én bűneimből, az én vétkeimből, az enyémből. Nem azt kéri Dávid, hogy Bécsabét tisztogass meg hogy Nátán tisztogass meg másokat, hanem önmagáról beszél. Ezek az én bűneim. Az én álnokságom, az enyém. Ez, amikor a Szentlélek testvérek fölébreszti bennünk is az igazi bűn tudatot vagy bűnlátást, akkor hirtelen így már nem a mások bűneit látjuk, hanem a magunkéit. Azok tudatosulnak bennünk. Nem egyet-kettőt látunk, hanem sokat. Ráadásul, mert itt ezek a kifejezések ráadásul szinte kivétel nélkül többes számba vannak. Bűneimtől. Vétkeimtől. Ez sok, többes számba van. Azt mondja egy híres angol magyarázó, hogy amíg a sátán hatása alatt állunk, addig ezer bűnt is csak egy kicsike bűnöcskének látunk. Mihelyest az Úrhoz fordulunk, az egy bűn is ezernek tűnik. Hát mihelyest az Úrhoz fordulunk, a Szentlélek által hirtelen megszaporodik a bűneinknek a száma. És tudjuk, hogy azok a mieink. És nem mutogathatunk másra. És talán még egy dologra hadd hívjam föl itt a figyelmeteket. Tudnélik, Dávid nem a bűn büntetésétől akar szabadulni, hanem magától, a bűneitől. Ez sok emberre igaz, hogy a bűn büntetését szeretné elkerülni, a bűneinek a következményét szeretné elkerülni, de a bűnöt, a bűn magát nem akarja megvallani és elismerni. Dávidot a lelkiismerete a bűne miatt, és a bűn bocsánatot kér. Nem a bűnei büntetésétől akar pusztán szabadulni. Nyilván attól is akart, de elsősorban a bűnei eltörlését kéri. Hát látjátok, Istenhez szól ez az ember. Lefesti előtte az ő reális, valódi állapotát, amiben oda kell menni nekünk is mellé. Nem tehetünk mást. És ebből a helyzetből Istenhez fordul, és kéri, hogy az ő lelkét, életét teljesen mossa át, és tisztítsa meg Isten, mert egyedül Istennél van a bocsánat. És ő tudja az embert megújítani, és újra visszaállítani a vele való kapcsolatba, amiben teremtette eredetileg az embert. Amiben az ember megtalálja önmaga igazi identitását, amiben boldog lehet, amiben itt a földi élete is áldott lehet, amiben örök élete és üdvössége van. És akkor az utolsó dolog, amit még itt kiemelnék nektek a felolvasott ígéből, hogy mire alapozza Dávid ezeket a kéréseit? Mire alapozza a kéréseit? Azt mondja, kegyelmed szerint és irgalmasságod sokasága szerint tedd meg ezt nekem. Vagyis Isten kegyelmére és irgalmasságára appellál. Emiatt hallgass meg. Nem azért, mert én olyan jó gyerek vagyok, hogy egyébként igen súlyos vétkeket követtem el, de előtte nagyon sok jót is tettem. És légy szíves, nézd meg ezt a mérlegnek azt a másik serpenyőt, hogy mennyi sok jó dolog van ott, és akkor ezért könyörülj meg rajtam ezt a pár bűnt, ugyan bocsáss már meg nekem korábbi érdemeimre való tekintettel. Nem. Semmit nem mond a korábbi érdemeiről, mert nincs is neki. Tudja, hogy nincs. Hanem egy dologra tud appellálni, hogy Isten, ez az ő Istene, irgalmas és kegyelmes Isten, mert így mutatkozott be már Mózesnek is, hogy hosszú tűrő, irgalmas és kegyelmes. Ezt kiáltotta Mózesnek, és Mózes meg tovább kiáltotta a népnek, és mindenki tudta, hogy Isten irgalmas és könyörülő. Ebben a szóba, ebben a héber szóba, amit itt rejlik, különösen az irgalom szó, az az édesapai irgalmat jelenti. Az édesapáknak az irgalmát is, vagy szeretetét is jelentette, amivel a gyermekeihez fordult, amikor az valamikor engedetlen volt egy gyermek az apjának, és szembefordult vele, akkor ezzel ugye kockára tette az apjával való jó kapcsolatát a gyermek, de az apa irgalmassága, kegyelmessége révén volt ez helyreállítható. De itt nem a földi kapcsolatokról van szó a Bibliában, hanem igazából legalábbis itt, hanem Isten és az ember kapcsolatáról. De Istenben jó tudni, hogy van egy ilyen indulat ez a szeretetnek, kegyelemnek, irgalmasságnak az indulata, amit Jézus szemléltetett egyébként pont a tékozló fiú példázatában, és amikor visszamegy a gyermek az apjához. És az apja már ott áll a kapuba, és figyeli a gyermeket, hogy jön-e már, és amikor meglátja, fut hozzá a rongyokba hazajövő gyermekhez. Ez az irgalmasság. Ezzel bír az az Isten, akihez mi is imádkozunk Jézus után, aki azt mondta, úgy imádkozzatok, mi atyán ki vagy a mennyekbe. Ebbe az atyába van a gyermekei iránt, a teremtménye iránt is, de a gyermekei iránt is egy irgalmasság, egy kegyelmesség. És mi még jobban értjük ezt, mint Dávid. Mert mi tudjuk azt, amit ő még nem tudott igazából, hogy neki lesz egy fia, egy leszármazotta, a Dávid fia, a Jézus. aki pontosan azért fogja majd az életét adni a kereszten, és azért adja a vérét, hogy ez az irgalom és kegyelem már Dávidnak is adassék, de nekünk is adassék. Csak is az ő véréért, amit a Golgota keresztjén ontott, ezért bocsát meg nekünk ingyen Isten. És ha azt mondjuk neki, hogy légy irgalmas hozzám, vagy kegyelmez nekem, akkor Isten azt mondja, hogy az én fiamért megbocsátattak a te bűneid. Ugye ezt itt az előző Zsoltárban, az 50. Zsoltárban olvassuk ezt a drága ígéretet például, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. És én meghallgatlak, megszabadítalak téged, és te majd dicsőíteni fogsz engem. Tehát ezt Isten megígéri, és ő megbízható, igazmondó Isten is. És ha mi érte, Jézusért bocsánatot kérünk, akkor nekünk biztos, hogy megbocsát. Megígérte, hogy ezt teszi. Kötelezte magát erre. És olvassuk a sokat idézett ígét, ami kellene, hogy újra és újra kifényesedjen a számunkra, hogy amit János apostol ír az első level első részében, hogyha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa vétkeinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. És helyreállítsa velünk a kapcsolatát. És újra magához öleljen bennünket. Testvéreim, látjátok, hogy Dávid milyen nagy mélységbe jutott. És ott józanodott ki. És onnan nem tud mit csinálni, ebből a nagy mélységből kiállt Istenhez, hogy tisztítsa meg őt, mossa meg őt, és Isten megtette ezt. Már Nátán közölte vele. Amikor kimondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, már akkor közölte vele Nátán, hogy az Úr megbocsátotta a te vétkeidet. És velünk is közli az ige, és én is közlöm veletek, hogy aki megvallja a bűneit, annak hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa vétkeit, és megtisztítsa őt. És az ilyen ember újra nem egy ilyen légüres térbe kerül, hanem visszakerül Istennel való közösségbe. Visszakerül az Istennel való közösségbe, amiben teremtettünk. Mi abba teremtettünk, hogy Istennel legyünk. Nem abba, hogy egy ilyen nagy vágás legyen, és egy nagy szakadék legyen közte és köztünk. Úgy teremtette meg Ádámot és Évát, hogy ott volt velük az Édenbe. Egészen addig, míg ők föl nem lázadtak ellene. És Jézusnak kellett jönni, hogy ezt a kapcsolatot Isten újra helyreállítsa az emberrel. És ő az, aki ki is munkált a Dávidba is, meg bennünk is kimunkálja, hogy meglássuk, hogy kik vagyunk tulajdonképpen. És ebből az állapotból, ami reális állapot, akár érezzük, akár nem, reális állapot, ez a valóságos állapot, ebből az állapotból szabad kiáltanunk, és ő meghallgat minket, és újra magához ölel, és az ő útjára visszateszi a lábunkat. Nos, gyönyörű ez a Zsoltár, és nem is csak, hogy gyönyörű, hanem igaz is, és most nem tudunk tovább menni, de majd következő alkalommal, ha Isten éltet minket, majd tovább megyünk ennek a szövegével, és újabb kincseket fogunk belőle előbányászni. Most ezeket vigyétek magatokkal, sőt, ne csak, hogy vigyétek magatokkal, hanem menjetek be abba a bizonyos cellába Dáviddal, és beszéljétek meg mindezt az Istennel. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked ezt a drága Zsoltárt, amely nem csak bepillantást enged Dávidnak az életébe és szívébe, hanem egyúttal tükör is előttünk, és saját magunkat is megismerhetjük ebből a drága énekből. És látod, hogy ez a kép, ami elénk tárul, ez egyáltalán nem hízelgő, és nem nagyon szeretjük őszintén szólva, amikor ilyenekről van szó, és azzal kell szembesülnünk, hogy az életünkben egyáltalán nincs minden rendben. És amikor te ránk nézel, akkor egy csomó vétket látsz. Segíts bennünket, hogy mi is meglássuk ezeket, és tudjuk ezeket eléd vinni úgy, ahogy Dávid is tette. Tudjuk elmondani neked, és tudjunk kérni a te bocsánatodat mindenre, hogy újra helyreálljon a kapcsolat közted és köztünk. Legyünk igazán a te gyermekeid, a te követőid, legyünk igazán keresztjén emberek, akik megbékéltek az Istennel, és akikkel az Isten is megbékélt örökre. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, a keresztfát, köszönjük néked, hogy a bűneinket magad vitted fel testedben a fára, és elhordoztad azoknak ítéletét, büntetését, és most már nekünk nem kell elhordozni ezeket, mert elhordoztad helyettünk. És köszönjük, hogy nekünk így kegyelmet szereztél, amnesztiát biztosítottál az atyától. És köszönjük néked, hogy amikor mi elismerve nyomorúságunkat, bűnbocsánatot kérünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy éretted megkapjuk azt. Segíts, hogy ez a hit a te áldott ígéreteidbe ott legyen a szívünkbe, és megerősödjön a szívünkbe, hogy fölébredjen a hála is, és az odaszánás indulata is a szívünkbe, hogy itt vagyunk akkor, és segíts, hogy többet ne vétkezzünk, hanem járhassunk a te ösvényeiden. Kérünk arra, hogy áld meg a szívünkben az elhangzottakat, és kérünk most arra is, hogy legyél gyülekezetünkkel a jövő héten is, áld meg alkalmainkat, beszélgetéseinket, áld meg a köztünk megszólaló igét, légy a kicsik között, légy a felnőttek között, fiatalok között, áldásod legyen rajtunk, kérünk. Imádkozunk városunkért és nemzetünkért, hogy adj hozzátérést, lelki megvilágosodások honfitársunknak, és add, hogy megértsék, hogy az istentelenség útja az a halálba vezet, és a hit útja az az életre vezet. Kérünk téged, hogy munkálkodj kormányzatunkban, adj nekik bölcsességet, erőt, és irántad való bizalmat, segíts őket, és add, hogy téged és a népünket szeretve tudjanak bennünket vezetni, tiszta kezeket mutatva föl. Imádkozunk hozzád, hogy hallgass meg bennünket a te nagy nevedért, kegyelmedből és nagy irgalmasságod szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa vétkeinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdettem a testvéreknek, hogy ma délután 15 órától családi délutánunk lesz. Szülőket és gyerekeket is szeretettel várunk 15 órától. Az lesz a címe, hogy Idegen új világ. Azzal szeretnék egy kicsit foglalkozni, hogy milyen világban is élünk tulajdonképpen, és ez mit kíván tőlünk keresztényektől a gyülekezetbe, illetve a családjainkba is. Tehát szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy esküvő készülődik a gyülekezetünkben. Réti Dávid jegyzette eljövendő házastársául Lóki Simonettát. Esküvőjükre október 18-án 14 óra 30 perckor kerül sor itt a templomban. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap úrvacsoroztást tartunk. Így készüljetek, hogy most szeptember utolsó vasárnapja lesz, és akkor ezt most meg tudjuk tenni. Szeretettel hirdetem ezt, és így készüljetek a jövő vasárnap Isten tiszteletre. Az előttünk álló héten a szokott időben megtartjuk az alkalmainkat, de lesznek plusz alkalmak is, ezeket emelem ki. Szerdán 18 órától férfi óra lesz, férfi kör, és csütörtökön pedig Abigail kör lesz. Abigail ugye egy bibliai nőszemély, és most az ő életével foglalkoznának egy kicsit a hölgyek. Van egy újabb munkafüzet is, amit meg lehet venni. Aki még esetleg szeretne jönni, és szeretne venni ilyen könyvet, az Zsófinál feleségemnél, vagy akár nálam is jelezze ezt. Tehát szerdán férfi kör, 18 órától, csütörtökön Abigail kör, 18 órától. A hét többi alkalmát nem érhetem, minden alkalom meg lesz, nagyifi, kisifi, biblióóra, imaóra, énekkar, hittanórák, minden a szokott időben megtartásra kerül. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.